Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves hallgatóink, illetve nézőink, szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Immár a 8. adásban köszönti a hallgatókat, illetve a nézőket Mihálovics András.
És műsorvezető társam Pritzinger Péter, szervusz!
Szia,
örülök,
András,
hogy újra látlak, meg örülök, hogy ilyen klassz témát tűzünk ma itt a zászlóra, méghozzá a Balaton és a bor kapcsolatát. Engedj meg egy személyes emléket, hogy annak idején ilyen ifjúsági regényekben, hogy a híres badacsonyi bor mindig előkerült ilyen Kurcok, Béri Balog Ádám kapcsán, meg azt hiszem talán a Koppányi Aga testamentumában is volt erre utalás, és én nagyon-nagyon kíváncsi voltam a badacsonyi, tüzes badacsonyi borokra, és hát nem volt egyszerű mi a találkozásunk, mert egy kicsit így a Balatonnal kapcsolatban, mintha elfelejtettük volna ezt a borkultúrát, nem?
Te igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, vagy amit feszegetsz kérdést. Tudok is hozzá egy kutatási adatot mondani. Egy nem olyan régen készült reprezentatív felmérés, ami a magyar lakosság körében készült a Balaton imázsáról, az emberek fejében élő márkaképről, arra mutatott rá, hogy a magyarok túlnyomó többsége a Balatont egy nyári nyaralóhelynek, fürdőhelynek tekinti, és a márkaképnek nagyon-nagyon vékonyan vagy egyáltalán nem része a bor. Volt a felmérésben egy olyan kérdés, ami úgy szólt, a megkérdezetteknek azt kellett összeszedniük, hogy milyen szavak jutnak eszükbe a Balatonról. Gondolom, kitalálod, hogy mik azok a szavak, amik az embereknek elsősorban eszükbe jutottak.
A híres balatoni hal, aminek a nevét én most ki nem mondom, mert ez egy küldetés ennek a műsornak, hogy ha Balatonnál vagyunk, akkor ne azt, bármennyire finom is. Nyilván a stranddal kapcsolatos kifejezések.
A lángos.
Nyár, lángos, igen.
Egyébként
igen.
Sör. Uh-huh. És az első 25 említett kifejezés között a bor nem szerepel. Ami szerintem egy elég szomorú tény, ahhoz képest, hogy a Balaton nem csak egy nyaralóhely, hanem Magyarország egyik legnagyobb szőlőtermő területe, nem is kevés, hanem 6 kisebb borvidéket felölelő borrégió, nagyon-nagyon szép borokkal, elsősorban fehér borokkal, uh-huh. De vannak kisebb arányban vörösek is, illetve van pezsgő, sampány, habzóbor, gyöngyöző bor, számos díjnyertes magyar és nemzetközi versenyeken elismert bor terem, illetve készült ezen a vidéken, úgyhogy méltatlanul keveset tudnak szerintünk a magyarok a balatoni borrégióról, és a balatoni borokról, és a balatoni borkultúráról.
De ennek boncolgassuk egy kicsit az okait, hogy szerinted mi lehet ennek az oka? Mert esetleg kicsi a volumen? Mert most, amikor így készültem el a beszélgetésre, akkor egyből az ugrott be, hogy erről fogunk beszélgetni, hogy hát meg vannak többen ijedve, hogy túlságosan beépül a Balaton, és meg annak a környéke, főleg az északi part, és főleg azok a részek, amik egykoron szőlőművelés alatt álltak, és hogy mindenféle intézkedéseket hoznak, hogy ezt a tájnak, ezt a jellegét, ezt a szőlős kert jellegét megtartsák, és ne tűnjön el. Ebből következtetek én arra, hogy így visszaszorulóban van, vagy? Mi lehet azokra?
Szerintem ez nem gond, uh-huh. De számos jogszabály és maguk a helyi borászok, illetve az önkormányzatok is, ahogy csak tudják, védik a szőlőterületeket, védik a szőlőtermesztést és a borkészítést. Én azt hiszem, hogy inkább két másik oka lehet ennek. Az egyik az, hogy ha mondjuk azt mondod Magyarországon valakinek, hogy Tokaj, vagy azt mondod valakinek, hogy Villány, akkor ott a márkaképnek a bor természetesen erősebb alkotó eleme, mint a Balatonnál. Uh-huh. Nyilván a Tokaj, vagy a Villány szavak említése, vagy a Szekszárd szavak említésekor senkinek nem a fürdőzésre alkalmas hőmérsékletű víz és a szép naplemente jut eszébe. Tehát annyi van, hogy erősebb a balatoni márkaképben a strand, a nyár, a meleg, a nap, a gumilabda, a hek, a sör, mégiscsak kimondtuk, a sör és a lángos jelenléte, és gyengébb a bori. Egyébként a fröccs az ott van az első 25 említésben. Uh-huh, uh-huh. Nyilván nem mellékesen ugye a nagy nyári meleggel függ össze ez is. A másik, ami talán ebben szerepet játszhat, hogy azért Magyarországon, ha megkérdezed az embereket, hogy vörös vagy fehér, szerintem inkább azt mondják, hogy a bor az egy vörös. A Balaton az jellemzően fehér boroknak a termővidéke. Egyébként könnyű ivású, ízletes, zamatos, gyümölcsös, nagyon jó száraz fehér boroké, tehát ez inkább a borfogyasztási szokásokon belül keresendő, szerintem ez a magyarázat.
Bár azt mondják a hozzáértők, hogy épp most fordul a trend, hogy a fiatalabb korosztály azt gondolja, hogy most már vörösbor az olyan kicsit olyan öreges, jöhetnek ezek a könnyű fehér borok. Ezt az én gyermekeimnél is megfigyeltem, hogy ez a
tendencia. Hát az hagyján, de az alkoholmentes borok.
Ja,
ami nehezen generációk számára azért nehezen értelmezhető.
Egyébként fajtákban van jellegzetessége a Balatonnak, ami ilyen tipikus, mert felsorolt egy csomó borvidéket, és mindegyikre tudnánk mondani egy olyan szőlőfajtát, ami azt mondott, hogy na, az az ottani.
Persze, természetesen, tehát a Balatonnak a vezér bora, vagy az ászlós hajó bora, az az olasz Riesling. Olyan szinten, hogy mondjuk nem tudom, a kedves nézők, illetve hallgatók esetleg hallottak-e róla, tavaly például májusban Balatonfüreden olasz Riesling világbajnokságot rendeztek, tehát ott ez egy elég komoly fajta, egy elég komoly típus. De mondjuk, ha elmegyünk a Somló környékére, akkor ott Juhfark lesz a jellemző, tehát nagyon változatos, ugye amilyen módon a Balatonnak a földrajzi, domborzati és éghajlati viszonyai változatosak, annak megfelelően más-más szőlőfajták, más-más borok jelennek meg. Most nem akarnám elvenni a vendégünk kenyerét, mert erről majd inkább őt faggassuk ki, ő mégiscsak egy borász, én meg egy pályaelhagyó jogász vagyok. Amit esetleg itt érdemes elmondani az az, hogy ezekkel a balatoni borokkal kapcsolatos együttműködés, kommunikáció, közös piacra vitel, az már több éves vagy évtizedes múltra tekint vissza. Tehát a balatoni borászok Magyarországon elsőként jöttek arra rá, hogy az összefogás a megoldás arra, hogy a balatoni bort, még ha nem is olyan nagy a mennyiség, a piacra kerülő mennyiség, azt egységes márkanév alatt felmutassák, és ebben a tekintetben mi azt gondoljuk, hogy a mi szerepünk az a bormarketing feladat ellátása, a bor promotálása, a borfogyasztás népszerűsítése, és a Balatonnak a borral való összekapcsolása. Uh-huh.
Jó, hát tegyünk akkor erre egy kísérletet, méghozzá szakértő segítséggel, úgyhogy hívjuk is be a vendégünket.
Parti arcok, a Part Café portré rovata.
Köszöntjük itt a stúdióban Dobosi Győzőt, a Dobosi Birtok vezetőjét, nem mellesleg a Balatoni Kör elnökségi tagja is. Szervusz, köszönjük, hogy eljött el hozzánk.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Légy szíves, tegyünk tisztába alapvető fogalmakat a balatoni borral kapcsolatban, bármit a Péterrel borbarát módjára belekaptunk, de hát mégis azért a szakmaiság lengi át a műsorunkat, hogy hány borászat, hány hektáron, milyen fajtákkal, mi jellemzi a Balatont. A különlegességekre vagyunk kíváncsiak persze.
Hát ugye 6 borvidék tartozik a Balatonbor régióhoz, és a fő fajta az az olasz Riesling.
Uh-huh. Na jól tudtad, Péter.
Így van. Bravo. Aztán kék frankós, szürke barát és irsai olivér, ez a négyes, ami a legjellemzőbb, de az olasz Riesling az, ami meghatározóan ott van legalább 4 borvidékben az első fajták között. Úgyhogy amikor a Balatonbornál kerestünk egy olyan autentikus fajtát, akkor ugye próbáltuk a piramist alulról építeni, nem pedig fölülről, úgyhogy egy olyan fajtát kerestünk, amit mi szeretünk, van, mindenhol van, és el lehet belőle készíteni egy olyan bort, ami tényleg a Balatont jellemzi. Uh-huh.
A műsornak van egy portré része is, mindig szeretnénk közelebb hozni a hallgatókhoz az aktuális vendéget, úgyhogy kezdjük egészen messziről a te pályafutásodat. Hogy és mikortól kötődsz a Balatonhoz?
Hát születésem óta. Uh-huh. Mi 1721-ig tudunk amúgy visszamenni.
Az igen.
A 8. generáció vagyunk, akik Szent Antalfán élünk, és szőlővel, borra foglalkozunk.
És ez így eleve elrendeltetett? Tehát már te 6 éves korodban nem nagyon voltál kétséged afelől, hogy te borász leszel?
Hát szerintem 12 évesen vettem először részt egy borfelismerő versenyen. Tehát, hogy így elég korán, ugye az ember gyerekként nem válogat, hanem a szülei viszik, úgyhogy gyerekként volt egy ilyen élményem, hogy ha felnövök, akkor biztos elköltözök innen, és a szőlőtől amennyire tudok olyan messzire, de hát ez nyilván a szőlőnek a sajátossága, meg annak, hogy mások a Balatonra fürdeni jártak, meg strandolni, mi meg ugye ott laktunk, és meg a szőlőben jártunk dolgozni, tehát hogy minden közelítettük meg, és aztán így szépen lassan apukám még belengedtek abba is, hogy a borozás élménye, meg annak az értékteremtésének, amiben ők is hittek és tevékenykedtek.
Ismerős érzés ez az egész, tényleg nem volt nagyon olyan érzésed, hogy te ezzel nem szeretnél foglalkozni? Mert amikor emlékszem, nálunk a hobbi kertészet volt ez az üldözés, hogy mindig mentünk a kertbe a hétvégén, és elhatároztam, hogy én egyszer kirepülök innen ebből a családból, én hobbi kertet biztos nem.
Aztán ez az első adásában beszélgettünk Pak Gábor Gabi bácsival, a balatoni kör elnökével, aki elmondta, hogy két dolgot nem szeretett gyerekkorában, meg fiatalkorában, a Balatont, meg a pálinkát ehhez képest.
Igen.
Igen, mi amúgy szerettük, de hogy alapvetően nekem is ez volt. Tehát, hogy maga a szőlő része már, tehát az nem fogott meg, de szerintem ez valahol érthető. Én 21 évesen döntöttem el, úgy akkor éreztem, hogy volt egy választási lehetőségem, én elhagytam a hazát, kimentünk Amerikába egy hónapra, de úgy volt, hogy kint maradok, és nem is szeretnék visszajönni. És valahol az a döntés, hogy visszajövök, az már az én választásom. Tehát a szüleim bölcsen meghagyták ezt a lehetőséget, hogy nyilván belevittek amennyire lehet a szakmába, de hogy a végén mégis engedtek, hogy ezt mi döntsük el.
Jó. És innentől sima liba? Iskolába, borászati iskolába kellett járni, vagy már a szakma is a kis súlyadban volt, mire ezt így?
Hát igen, később. Először én elektronika, elektrotechnikát tanultam, de apukámnak ez egy ilyen tudatos döntése volt, hogy mindenki más tanuljon, és aztán, ha érdekli, akkor jöjjön vissza ide, de hogy valami más értelmes szakmát is próbáljon meg elsajátítani.
És azóta a családi gazdaság csak és kizárólag és mindenek felett?
Így van.
Mennyi
így van.
Hektáron, milyen fajtáitok vannak ezt
25
is?
Hektár saját, meg 5 hektárt bérbe művelünk, a 20-valahány kollégával dolgozunk, tehát nagyon megnőttünk. A főfajta nyilvánvalóan az olasz riznik, és más kárpát-medencei fajták, mint gyufarkéknyelű, és aztán nyilván pár világfajta, hogy mi ezekbe hiszünk, és ami abszolút a biotermelésben, mi 2000 óta hiszünk abba, hogy a fenntarthatóság az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy nem hivalkodunk, tehát a címkén nem ez a fő üzenet, de hogy nekünk ez a mély filozófiánk, amiben hiszünk.
Mennyire változott a Balatonza hozzáállásod? Abból a szempontból, hogy kénytelen, kelletlen a szőlőbe töltötted a nyarakat, ez azóta se változott? Vagy már azért lejársz? Mert én amikor a Velencei-tó partján laktam, akkor tavasszal és ősszel jártam strandra, amikor senki más nem, és nyáron meg akármilyen meleg volt, valahogy nem. De amikor valami ott van egy érték, és helyben van, azt valahogy ugye az ember egy kicsit természetesként kezeli.
Ez szerintem abszolút igaz. Most, hogy gyerekek vannak, ugye a gyerekeket már vinni akkor kell, úgyhogy kikényszerítik, és ez egy ilyen tudatos cél, hogy én nem nagyon fürdőztem apukámmal a Balcsiba, és nekem volt egy ilyen élményem, hogy az én gyerekeim ne úgy nőjenek fel a Balaton mellett, mint mi. Nyilván más a lehetőségek, de hogy így tudatosan figyelünk erre. És szerintem a Balatonnak nekem egy nagyon nagy élménye az, hogy egy nagyon nagy változás ment végbe az én életem alatt, és úgy érzem, hogy ebben mi részt vettünk aktívan, meg tevékenyen, úgyhogy szerintem nyilván az otthon az ettől otthon, hogy valaki tud is érte tenni és felelősséget.
Közben
vállal
a hallgatók, illetve a nézők kedvéért hadd tegyünk egy megjegyzést. Ugye azt mondta az előbb a Győző, hogy részt is vesz ezekben a folyamatokban. Tehát azon kívül, hogy vezeted a birtokot, azon kívül én azt hiszem, hogy minden olyan összefogásban, megmozdulásban, ami a Balatonnal és a balatoni borral kapcsolatosabban így vagy úgy, de benne voltál, vagy benne voltatok, a Riesling Generáció Egyesület, a Balaton Borbírálat, a Balatoni Borrégiós Tanács, tehát hogy ne úgy képzelj el a tisztelt néző, illetve hallgató Dobosi Győzőt, aki csak otthon gazdálkodik, hanem a balatoni összefogásoknak az egyik fontos szereplőjével beszélt.
De miért? Ebben mi mozgatott? Ez engem mindig érdekel, mert azért a mezőgazdaság az nem ez a gondtalan 8-tól 4-ig üzendő szakma. És akkor én külön csodálom azokat az embereket, akik ezt lehozzák, ugye 4 évszakos történet ráadásul, és akkor utána még jut energiájuk a közös dolgokra is.
Én úgy érzem, hogy van egy tök szép szó, az a hivatás, és az valami azt jelenti, hogy valami felsőbb dolog elhív, és azért azt mondjuk, hogy ezt nem is kitanulja az ember, hanem megtalálja. És szerintem ez egy ilyen találkozás volt, és nagyon sok kihívással szembesültünk a szakmailag, meg a bürokrácia, meg a csomógátak, és egyszerűen úgy éreztem én is, meg sokan, akik szerintem ebbe tevékenykednek, hogy erre egy mód van, ha nem szidjuk a rendszert, hanem beállunk és beülünk olyan székekbe, amik marha kényelmetlenek, egy forintot nem fizetnek, a munka meg a család elől veszik el az időt, de ahhoz, hogy a mi gyerekeink ebben sokkal hatékonyabbak tudjanak lenni, mint mi, ahhoz nagyon fontos, hogy ez a szakmaiság ne egy párhuzamos úton menjen a bürokráciával, meg az összes többi hivatali dologgal, úgyhogy nekünk ez egy, vagy nekem ez egy ilyen fő motivációm volt, hogy ezt a lehető legközelebb hozni egymáshoz.
Még egy kicsit a biogazdálkodásról beszélj, mert az is egy nehéz kenyér. Ugye legtöbben azt gondolják, hogy az a biogazdálkodás lényege, hogy aki lusta a mezőgazdaságban, az ráfogja, hogy biogazda, mert hogy nem szól ki vegyszereket, meg talajerő utánpótlás, stb. Hát ennél nagyon-nagyon messze van a valóság, sőt szerintem ez a nehezített pálya a normál mezőgazdasághoz és növénytermesztéshez képest.
Igen, ez egy sokkal nagyobb tudatosság. Itt a fő, ez szerintem egy paradigmaváltás, hogy az ember elhiszi azt, hogy nem a mindentudó a vegyszerek meg az instant megoldásokba hisz, hanem megpróbál a természettel közösen együttműködni, és valahol én a legjobban azt az organikus szót szeretem, amit ugye másra is használunk, a növekedésre, meg minden másban, ami egy ilyen természetes folyamat. Mi itt ugyanezt a párhuzamosságot szeretnénk megszüntetni, hogy ne a természettel párhuzamosan menjünk, és legyenek igényeink, hanem vegyük figyelembe a körülöttünk levő természetet, és valahogy vele együtt közösen készítsünk a termékeket, borokat, és azt gondolom, hogy ezt meghálálja. És ennek szerintem íze is van, és ez nem bizonyítható, mert nagyon sokan, akik nem biók, de hogy mégis igyekeznek fenntarthatóan művelni, annak én hiszem azt, hogy annak az íze ott van a termékében.
No, hát akkor szusszadjunk egyet a személyes pályát felvázolása után, mert akkor foglalkozzunk közös dolgainkkal a következő blogban, azt javaslom, a balatoni borokkal és a Balaton borral. Úgyhogy innen jövünk vissza, kedves nézőink, kedves hallgatóink, egy rövid szünet után maradjanak mindenképpen velünk.